6:38 perckor, és hogy a hírekben hallották, mindezt 100-al csökkent a foglalkoztatottak száma szeptemberben. Ugye 218 000 ember volt munkanélkül, ez 4,5%-os munkanélküliségi rátát jelent. Regős Gáborral, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászával Nagy Károly beszélgetett mindenről.
Kijöttek a szeptemberi munkanélküliségi adatok, és hát úgy tűnik, hogy lassan, óvatosan, de kúszik felfelé a munkanélküliek száma. Milyen mértékben, hogy látod?
A munkanélküliek száma az 218 000 fő volt, tehát ennek a felkúszásnak a hátterében azért leginkább szezonális hatás áll, hiszen egy évvel korábban 220 000 fő volt, tehát a munkanélküliségi ráta az pont úgy 4,5%, ahogy egy évvel ezelőtt is 4,5% volt, és ezt a pár ezer fős növekedést egy évvel ezelőtt is láttuk, akkor júniusban volt a mélypont 210 000 fővel, és ez ment fel 220 000-re, most júliusban volt a mélypont, tehát a májusban volt egy még alacsonyabb érték, 210 000 fő, ez ment most fel 218 000-re, de igazából itt néhány tized százalékponttal van szó a munkanélküliségi rátáról, és ahogy említettem, ez is leginkább szezonális hatás. Ugye most a munkanélküliségi ráta az 4,5%, hát ennél azért lehetne kisebb is, lehetne nagyobb is, de azért nagyon úgy látom, hogy most a munkanélküliség beragadt ezen a tavalyi szinten, és amikor tavaly növekedett egy tizeddel, akkor idén is növekedik egy tizeddel, gyakorlatilag az elmúlt 2-3 hónapban ezt láttuk.
Néhány tizedszázalékos mozgás, de hát néhány tizedszázalékkal emelkedik csak vélhetően idén is a magyar gazdaságnak a teljesítménye. Nagyon-nagyon kivárnak akkor a munkáltatók, tehát hiába kevesebb a megrendelés, főleg a nagyipari ágazatokban, akkor igazából tartalékolják a munkaerőt, még akkor is, hogyha ez számukra nem mindig éri meg?
Részben tartalékolják, részben ez nagyon jól hangzik, amit most itt elmondunk, hogy a foglalkoztatás az mennyivel kisebb, mint egy évvel korábban, csak ugye van egy másik foglalkoztatási statisztikánk is, az úgynevezett alkalmazásban állók száma. Statisztika, ugye ezt a KSH mindig a kereseti statisztikával együtt közli, a kettő között az a nagyon fontos különbség, hogy még ezt a munkaerőpiaci statisztikát úgy kapjuk, hogy megkérdezik a lakosságot, tehát egy lakossági mintavétellel. Az alkalmazotti statisztika az viszont úgy készül, hogy a vállalatok nem foglalkoztatottakat állományban lévőket nézik meg adminisztratív adatok alapján. Itt viszont egy növekedést látszik a foglalkoztatásban, tehát még tavaly augusztusban 3.841.000 fő volt az alkalmazottak száma, az alkalmazásban állók száma, addig most 3.869.000 fő, ugye ez például nyilván az egyéni vállalkozókat nem tartalmazza, azért is van eltérés. Ugye amiből azért én arra is merek egy kicsit következtetni, hogy mi a foglalkoztatás a harmadik országból származó munkavállalók esetében. Tehát, hogy itt a kép az nem annyira egyszerű, mint amennyire elsőre látszik, hogy ugye csökken az aktív korú népesség, stagnál a gazdaság, és akkor a csökken a foglalkoztatás, ez egy része, de egy másik része lehetően, hogy a külföldi munkaerő azért erőteljesen áramlik be az országba.
Sőt, én behoznék egy harmadik részt is, mert hogy a minap volt a kormánynak egy rendelete, miszerint a közfoglalkoztatottaknál 10 évnél tovább nem lehet ebben a kategóriában dolgozni. Hát persze sok fizetést, nagy megélhetést ebből azért nem lehet összeszedni, de igazából van olyan, aki erre rászorul tartósan. Vannak akár nagyobb számban is, vagy lehetnek olyan emberek, akik több mint 10 éve vannak ebben, és kieshetnek a rendszerből, tehát vagy megjelennek majd munkanélküliként, vagy jó esetben az álláspiacon?
Lehetnek ilyenek persze, ugye nagyon sokan nem is csak azért vannak benne a rendszerben, mert egyébként tudásuk, munkaerőpiaci helyzetük alapján ne tudnának elhelyezkedni, sokszor az is szempont, hogy nem annyira megerőltető az a tevékenység, vagy amögött a tevékenység mellett esetleg tudnak más feladatot is végezni, nem tudom, például egy otthonápolás, de erről a közfoglalkoztatotti rétegről azért bár egy szóval fog beszélünk, hogy közfoglalkoztatott, ez azért valójában egy nagyon heterogén réteg, tehát ugye lehet, hogy azért közfoglalkoztatott valaki, mert olyan helyen lakik, ahol nincs munka, lehet, hogy azért, mert nincs tapasztalata, nincs végzettsége, tehát itt azért elég sok minden lehet az ok. Ugye most a mai adat alapján 72 000 fő a közfoglalkoztatottak száma. Hát ennek azért nem gondolom, hogy nagyon nagy része lenne az, aki 10 éve közfoglalkoztatott, de biztosan vannak ilyenek is.
Összességében, ha a következő időszakot nézzük, inkább romolhatnak még a munkaerőpiaci statisztikák egy ideig, ameddig a gazdaság érzékelhetően nem kezd el növekedni, vagy nagyjából maradhat ez a szint a következő hónapokban szerinted?
Egy-két hónap alatt azért nagy romlás nem lesz. Ami viszont aggodalomra ad okot, az mindenképpen a demográfiai folyamat, tehát hogyha csökken a munkaképes korúak száma, akkor ne lepődjünk meg, hogyha egyre kevesebb az, aki ténylegesen dolgozik is. Ez mindenképpen problémát jelent, ugye nyilván nem függetlenül ettől, amit említettem, hogy ezért a külföldi munkavállalók száma az vélhetően nő, még hogy erről kevésbé is van exakt gyakori adat. Egyébként összességében ugye eddig sem a munkaerőpiac volt az a terület, ahol a legnagyobb problémákat láttuk. Én szerintem a következő időszakban sem az lesz. Idehoznék még egy tényezőt. Tehát amikor a KSH közli hónapról hónapra a kereseti adatokat, látunk egy ilyen 4-5%-os rákeresett bővülést, és mindig elcsodálkozunk, hogy azért ez a jelen gazdasági növekedés, ami hát ugye ilyen 0% körüli pozitív nullát is mondhatunk, mellett hogyan lehetséges. Ez azért nem arra utal, hogy nagyon laza lenne ez a munkaerőpiac, még hogyha a korábbiaknál ugye nyilvánvalóan lazább is, tehát nincs az a munkaerőhiány, ami mondjuk 2018-2019 környékén volt.
Rákényszerülhet a kormányzat jövő év elején, sőt aztán tavasszal akármilyen összetételő is lesz a kormányzat arra, hogy pontosan a demográfiai csökkenés miatt, az egyre kevesebb munkaképes korú ember miatt újra mondjuk azt, hogy bőkezőbb legyen a külföldi munkaerő behozatali lehetőség?
Most is lehet behozni külföldi munkaerőt, ugye nyilván itt azért kell egy egyensúlyozás is, hogy akkor ne legyen túl sok sem, egy túl kevés sem, mert ugye nyilván azért a cégek, különösen is talán a nagyvállalatok, de nagyon sokszor a kisebb cégek is azért követelik, hogy hozhassák be a külföldi munkaerőt. Meglátjuk, hogy ebben lesz valamilyen változás, de hát választások előtt azért nem hiszem, hogy ebben nagy lazítás lenne, inkább azért, ha valami lesz, akkor szigorítás, de ugye ez volt az idén próbálkozás, aztán egy kicsit kellett szigítva ez a szabályozás.
A Gránit Alapkezelő vezető közgazdász Szántregős Gábort hallották. Az év első felében 42%-kal visszaesett az uniós járműgyártók kínai exportja az Európai Autógyártók Szövetségének friss adatai szerint. Ráadásul a vámháború is érezteti már hatását, és az Amerikába irányuló export is több mint 10%-kal csökkent. Több európai gyártót is érint emellett az újabb chip hiány, miközben a kínai márkák előretörése az európai piacokon egyre jelentősebb. A gépjármű márkakereskedők országos szövetségének elnöke szerint, ha az európai gyártók a jövőben is labdába akarnak rúgni a piacon, teljesen át kell alakítaniuk működésüket. Gablini Gábor, Lakatos László faggatta a részletekről.
Ha nézi az ember a különböző autó statisztikákat, és főleg az eladási statisztikát, bár most a nyár végén ősszel talán kicsit megugrott Magyarországon is az új autó eladás, de igazából csak a használt autó import pörög. Jól látom én ezt?
Hát olyannyira jól látja, hogy gyakorlatilag egy körülbelül 1 millió autó cserél évente gazdát, vagy lel gazdára. Ezen belül 90% az, ami használt autó, azon belül is van egy 20%, közel 15-20%, ami importból érkezik be, és csak a maradék, tehát 10 vagy esetleg annál kevesebb százalék, ami a valós magyar piacot fedi le új autóban.
Mert hogy egyébként még az új autó eladásokat is utána meg kell tisztítani a reexporttal.
Így van pontosan. Hogyha megtisztítjuk, és köszönöm, hogy ezt mondtam, mert valóban igen, ez a valódi helyzet. A héten volt nálunk egy éves konferenciánk, ahol a Living Szövetség statisztikája mutatta ki, hogy a ténylegesen Magyarországon maradó autóknak a piaca az 75-80 ezer. Tehát bármilyen szomorú, de ez durván kezd hasonlítani a 2009-es számokhoz.
Miközben volt itt 150 ezeres év is, mondjuk nagyon régen.
Sőt, meg ugye ha belegondolunk abba, hogy a magyar gépjárműállomány már 16 éves átlagkor fölött van, ahhoz, hogy ezt megállítsuk, ahhoz is kellene legalább 182 ezer új autónak az értékesítése. De hát azt is látjuk és tudjuk pont ezzel a konferenciáról, egy másik előadótól, hogy az új autót vásárolni képes vevőknek a száma, a potenciálisan ezt megfizetni tudók száma drámaian lecsökkent. És ez egyrészt abból van, hogy az Európában és így Magyarországon is működő tradicionális gyártók az elmúlt egy-két évben jelentős mértékben, sok esetben extra mértékben felárazták a termékeiket, műszaki tartalom növekedés nem tartott ezzel arányt, tehát kevésbé az fette le, hanem volt nekik kerük erre, és egy nagyon jelentős vásárlói réteg Nyugat-Európában is egyébként kiszorult a piacról. És itt van most egy óriási gap vagy luk, ahova valaki be fog jönni, vagy már érkezik is.
Pont ezt akartam megkérdezni az előbb, hogy valószínű, hogy ráadásul ezt a kevés új autó vásárlót is jelentősen csökkenti a kínai autók térnyerése, hiszen azt látom, hogy egyre több az új kínai autó az utakon.
Hát, hogyha azt mondom, hogy 2024-ben az európai átlag piaci részesedése 2,7 volt a kínaiaknak, az idei évben eddig már 5,4, és most a szeptemberi számok az már 7,9%-ot mutatott. Elképesztő. Azért, mert megérkeztek azok a megfizethető áru minőségi termékek, és szomorú kijelenteni, de ezt a kínaiak tudják produkálni Európába, amelyek erre a vásárló rétegre céloztak, akik kiszorultak ebből a piacból, és most ezek az emberek örömmel veszik meg, mert tudják nagyon jól, hogy a kínai autó az már nem egy ilyen lebecsmérlő szófordulat, hanem ez is szégyen, nem szégyen, ki kell mondani, minőségi termék megfizethető áron.
Na most ez azért érdekes, mert ugye nap mint nap jönnek azok a hírek, itt elsősorban az elektromos autókkal kapcsolatban, hogy újabb kicsi megfizethető áru elektromos autó érkezik, még egy kicsi megfizethető áru, aztán van egy nagy európai gyártó, amelyik úgy tűnik, hogy az év autójával ezt a piacot lövi, és az elég sikeres is. Ezzel együtt meg a kínai autók közül azért azt látom, hogy ezek a 2 tonna körüli SUV-k dívnak most az utakon.
Ez nem a kínaiaknak a találmánya, hanem hogy félreértés legyen. Ugye a Tesla, ugye az S modellel kezdte annak idején, nem véletlenül. Azért kellett olyan nagyra csinálni, hogy a nagy akkumulátor, ami még kevés hatótávra volt elég, elférjen benne. Tehát alapvetően egy érdekes trend volt, és ezért aztán, miután energiasűrűségben, hatékonyságban az első akkumulátorok a 10 évvel ezelőtti, 5 évvel ezelőtti még nagyságrenddel kevesebbet tudott, mint a mai új technika, ezért nagy akkumulátort kellett elhelyezni, hogyha nem csak 100 kilométert, hanem legalább 350-400-at akartunk, hogy teljesítsen az autó. Ezt viszont kis autóban nem fért bele. Ezért aztán csupa nagy autó érkezett. 2,5 tonnásak, amihez persze még nagyobb akkumulátor kellett, mert ezt a súlyt még mozgatni is kellett. Most jutott el a technológia oda, és most ismerték fel a gyártók, hogy valójában ezen a piacon is akkor lesz igazi jelentős előrelépés, ha megfizethető áru elsősorban kis és közepes elektromos autókat fognak gyártani. És most jönnek ezek a járművek majd, már néhány a piacon van, és az elkövetkezendő 2-3 évben végre ebben egy jelentős előretörés lesz.
Na most egyébként a kérdésemnek azt a felét is vitassuk már meg, hogy azért én azt látom, hogy a kínaiak valószínű, hogy nagyon jól felmérték a piacot és a piacokat, hogy ha már itt ennyire SUV-mánia van, akkor tessék, gyártunk mi nektek olyat is, hogy elképesztő dömping van mindenféle eddig nem ismert márkákból, és beszélgetésünk elején mondta, hogy ezek a kínai márkák viszik a prímet a saját kereskedéseiben is.
Nagyon egyszerű, igen, tehát a kínaiak, akik Európába akartak jönni, vagy akarnak jönni, azok nagyon komoly elemzéseket végeztek. Ritka az, aki csak úgy beleugrott, az már egyébként vissza is ment Kínába. Tehát komoly elemzéseket végeztek, hogy mit akarnak a vevők. Nem a gyártó, a kínai akarja megmondani, hogy mit vegyen a vevő, mint az sok Európában egyébként itt lévő márka teszi, hanem azt mondták, hogy döntsön a vevő. A kínai gyártók képesek a legkülönfélébb technológiában, ha belső égésű motor kell abban, ha hibrid, plug-in hibrid vagy full hibrid kell, akkor abban, ha tisztán elektromos, akkor abban azt gyártani és olyat, amilyet a vevő akar. Ez egy óriási változás. És igen, miután Európa kiemelten SUV párti, éppen ezért ezeknek a piacára csak úgy lehet bejönni, hogyha megfelelő szortimentben gyártanak kicsitől közepesen keresztül nagyig SUV-kat. Hogy ez mennyire eltér egyébként a kínai szokásoktól, Kínában a mai napig a szedán az a csúcs. Ott is terjed az SUV természetesen, de ott a hagyományos rácsomagtartós változatokat szeretik. Viszont mondom, Európára azt fejlesztik és hozzák folyamatosan, amilyen a vásárló igény.
És mindez milyen hatással lehet a magyar autóiparra? Ugye ez azért izgalmas, mert nálunk néhány nagy német márka megvetette a lábát, és nagyon komoly fejlesztéseket végeznek, illetve most megjelent a legnagyobb kínai gyártó, és az is fog autókat gyártani Magyarországon. Hosszú távon, ugye az egyik oldalon biztos, hogy csökkenés lesz, és a nagy prémium német márkák ihatják meg a levét. Ellen tudja súlyozni ezt a magyar gazdaság szintjén a másik termelés?
Nézze, én azt látom, hogy Magyarországra a költséghatékonyság miatt olyan termékeket hoznak, amelyek borzasztóan érzékenyek. Tehát itt most a BMW-re, a Mercedes-re tudok utalni, az Audi-nál is ugyanez a törekvés. Tehát nem a top luxus prémium gyártást hozzák ide, hanem azt, ami volument tud generálni. Ebből fakadóan én azt gondolom, hogy a technológia, ha elektromosban nem is, de a hibrid meg egyéb technológiában azért lépést tud talán tartani a kínaiakkal, illetve azért van egy nagyon jelentős kereset, aki kerekperec kimondja, hogy ő nem akar bármilyen jó a kínai olyat lenni, mert neki kell az a logó, amit az Audi, a BMW, a Mercedes produkál a számára. Tehát a magyar gazdaság szempontjából a kérdésre válaszolva, én továbbra is azt feltételezem, hogy ez egy pozitívum, mert ha ezek a gyárak elindulnak ezeknek a termékeire, biztos, hogy lesz kereslet, és akkor azért ez érezhetően fogja tudni segíteni a magyar gazdaság teljesítményét.
Szóval akkor ilyen szempontból nem is félti az európai gyártókat, hiszen itt azért, ami benzinmotoros, meg ez a technológiához köze van, az még mindig elég jó minőségű és eladható.
Én csak azt mondtam, hogy a Magyarországon termelő gyárakat nem féltem. Az európai autóipar nagyon komoly bajban van. Nagyon jelentős versenyhátránya van költségterületén, fejlesztési időterületén, amik mondjuk Japánban, Koreában vagy Európában attól a gondolattól, hogy most akkor kell nekünk egy új modell, mire legurul az első, az általában 4,5-5,5 év. Ugyanez Kínában ma 2-2,5 év. Tehát ez egy hatalmas előny, és ebben is óriási hátrányban vagyunk, hiszen addig ők két új modellt tudnak kifejleszteni, tehát sokkal gyorsabban tudnak reagálni a piaci változásokra, amíg a tradicionális gyártók egyet kiszenvednek.
És lát arra bármi esélyt, hogy az európai gyártók képesek lesznek ezt a hátrányt ledolgozni, vagy ez a vonat már elment, és lehet a nem tudom, hagyományos európai értékekre hivatkozva még réspiacokat találni majd a kínai dömping mellett.
Nézd, én azt gondolom, hogy általánosságban én nem temetném az európai autóipar, de egy kétségtelen tény, hogy ha nem tud alkalmazkodni, akkor ki fog szorulni, vagy jelentősen vissza fog szorulni. Nem hiszem, hogy Európában az lenne a jövőkép, hogy csak kínai, meg koreai, meg japán autók rohangálnak, tehát ez én abszurdnak tartom. Már csak azért is, mert van egy európai érzés, aki azt mondja, hogy inkább drágában nem megveszem, de hogy a jelenlegi pozíciókat sok autógyártó nem fogja tudni megtartani, hogy gyárakat kell bezárni, hogy a piac részesedés is csökkenni fog, sajnos ezt ki kell jelenteni. Ahhoz, hogy ez lassítható legyen, egyenlőre még nem is az, hogy megállítható, ahhoz egy teljesen új üzleti modellt kell felállítani, ami sokkal gyorsabb fejlesztést, ami sokkal költséghatékonyabb gyártást hoz, de ez sem fogja tudni legalábbis 5 éves távlaton belül elérni azt a szintet, amit a kínaiak tudnak. Mert hogy a kínaiaknál a humán erőforrás az elképesztően nagy, ami Európában pedig már évtized óta nagyon komoly hiányokkal szenved. Hát ha nem teszünk rengeteg pénzt az oktatásba, a kutatásfejlesztésbe, és lehet, hogy szitok szó, de a kiemelt iparágaknak a támogatásába, akkor ez a folyamat nem lesz megállítható.
A gépjármű márka kereskedők országos szövetségének elnökét, Gablini Gábort hallották. Mindjárt 7 óra, friss hírekkel jövünk.